Komfortzónán innen és túl. Történetek, tippek, kettlebell és motiváció. Minden, ami az életmódváltáshoz szükséges. Ez a Komfortzónán innen és túl.
Sziasztok! Ez a Komfortzónán innen és túl hetedik adása. Január 4. hetében járunk. Az újévi fogadalmasok még remélem kitartanak. Mai vendégem Görög Roli lesz. Roli, szia, üdvözöllek az adásban. Ha jól emlékszem, te 2019. december végén jelentkeztél hozzám edzésre. Ez is egy újévi fogadalom volt esetleg?
Igen. Szia, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Nem, nálam ez abszolút nincs összefüggésben ezzel. Nem is szeretem az ilyen újévi fogadalmakat. Én azt gondolom, hogy az embernek vannak olyan mérföldkövei, amikor érzi, hogy váltani kell, amikor lépni kell szintet, és ez nem biztos, hogy pont januárban van. Az nagyon jó, hogyha valaki elhatározta magát, és ez egy új lendületet ad neki, hogy jó, akkor január, új év, új kezdet, hajrá. Én nem ilyen vagyok, nekem teljesen független volt ettől.
Téged mi motivált a váltásra?
Hú, nekem ez egy hosszabb történet. Tehát amikor én hozzád mentem először edzeni, akkor én már egy útnak a valamelyik szakaszán voltam, ami évekkel előtte indult, de én visszamennék egészen óvodáig, mert hogy én mindig is, amióta az eszemet tudom, én kövér gyerek voltam, és ez meghatározó élmény azért egy gyereknek, amikor ő nem úgy éli az életét, mint a többi.
Nyilván... Egyébként én is duci kisfiú voltam, és tudom, milyen az, mikor engem választanak utoljára a játékokba, ugye? Csak a kapuba állítanak be, ilyen kegyelemkettesek, kötélre nem tudsz mászni, tehát ez viszonylag sok negatív élmény éri az embert, ami úgy meghatározó abba a korszakba, igen.
Így van.
És megutálod a mozgást, mert csak negatív élményt tudsz hozzá kötni.
Így van.
Nekem ilyen volt.
Meghaltam tornaórán, nyilván nem tudtam úgy lefutni, mint a többiek. Nyilván nem tudtam azokat csinálni, és nem is volt meg ez az élményem, és ez később jött vissza, ezek a mozgással kapcsolatos élmények.
Igen, hogy a sport az egy pozitív fogalom.
Igen. Ami viszont nagyon, nagyon veszélyes tud lenni, és én saját tapasztalatból szeretném ezt most megerősíteni, hogy amikor én kövér gyerek voltam a környezetemben, nagyon sokan ezt így elszépítették. Uh-huh. Azt mondták, hogy ó, milyen jó étvágya van, hogy milyen kis vasgyúró,
hogy milyen
erős csontozata
meg van. Majd elnövi.
Meg majd díjbékózó lesz.
Igen, ez ilyen önállítás.
És nyilván, amikor látsz egy jó húsba levő gyereket, ugye nem azt mondod rá, hogy kövér, hanem hogy milyen kis jó húsba van, ezt nem szabad összekeverni azzal, hogy ez még mindig sokkal jobb, mint a test szégyenítés. Ez még mindig jobb, mint megalázni, mert ezek a csúfolások, ezek a mondókák, hogy digidagidaganat.
Ah, mennyit hallottam.
Igen, ez beleég az emberbe.
Abszolút, igen.
Tehát, hogy senki ne értse ezt rosszul, nem szabad megbántani ezeket
persze,
a gyerekek,
persze,
nem szabad megszégyeníteni
persze.
őket, de nem szabad elszépíteni se. Az, hogy én általános iskolában már 80 kiló voltam, az nem az erős csontozatom miatt.
Wow.
Az sehogy nem jó. És ezt észre kell venni.
Persze.
Úgyhogy nekem ez egy meghatározó dolog volt, hogy ezek az élmények, ezek kimaradtak. Amikor tornaóra volt, akkor a tornatanár engem behívott az öltözőbe, és mutatta az Eurosporton, hogy szumóznak mások is, hogy belőlem is lehet még sportoló.
Hát nem tudom.
Szóval,
igen.
Ugye?
Igen,
ez,
igen.
Ez valahogy nem az igazi. És ez a mozgásszegény életmód, az, hogy nem is igazán figyeltem rá oda, meg nem is motivált, mert
megszoktad.
Valahogy megszoktam, igen.
Igen.
Jártam én sportolni, kajakoztam is, teniszeztem is, szerettem is, de aztán egy időben ez megszűnt, abba maradt, és utána, amikor jött az egyetem...
És ez evés neked is egy ilyen örömforrás volt,
hogy,
nem? Amikor így szarnapod van, akkor mi más egy jó kaja, valami gyors étel, és akkor megnyugszol.
Igen. És ráadásul az, hogy nagyon rosszkor ettem, mindig este ettem. Tehát hazamentem, vége volt egy hosszú napnak, és még 9-10 óra felé álltam neki egy jó nagyot kajálni.
Legnagyobb étkezése a napban, igen.
Pontosan.
Nem tudsz aludni.
És sem. Ez, hogy egy ilyen életmódot éltem, ez oda vezetett, hogy aztán alvászavaraim lettek, hogy aztán csak nagyobb és nagyobb
egyre
lettem.
Nagyobb, igen.
És gyakorlatilag, amikor eljött az a pont, hogy ez így nem mehet tovább, akkor 160 kiló fölött voltam.
Aszta!
De nekem volt egy olyan pont, amikor az élettől kaptam egy nagy pofont, és ez kellett hozzá. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kijózanító élmény nélkül nincs igazi elhatározás. Tehát mindenkinek kell, hogy legyen valami olyan pont, és én azt kívánom, hogy senkinek ne legyen ilyen drasztikus, mint az én életemben. Nekem az édesapám elvesztése volt egy ilyen, amikor ő 70 évesen kórházba került, egy nem életmentő szívműtétre várt, de mivel gyulladások voltak a szervezetében, nem tudták a műtétet megcsinálni, és egyszer csak váratlanul összeomlott a keringése, és nem jött ki a kórházból. És akkor kezdtem el ezen agyalni, hogy ő még nyugdíjba sem ment. Dolgozott, és én nem akarok...
Még fiatal volt.
70 évesen még nem kellett volna.
Igen.
És akkor jött az a pont, hogy hú, ez így nem okés.
Valami, és ez veled is megtörtént.
Pontosan. És ez így nagyon nem okés. És közben nekem már alvászavaraim voltak. Tehát az is volt egy ilyen élmény, amikor Pestről, ugye én akkor Bándon laktam, az körülbelül másfél óra autóval Budapest-Bán. Uh-huh. Ezt a másfél órás távot én két megállóval tudtam megtenni, tehát aludtam egyet Tárnokon 20 percet, meg aludtam egyet Fehérváron egy parkolóba 20 percet, és úgy tudtam este hazamenni.
Asza.
Mert féltem, hogy bealszok a kocsiba. Mert annyira fáradékony voltam, a munkahelyen nem volt erőm, állandóan álmos voltam, toltam a kávét, horkoltam, nem jól vettem a levegőt, és ez is eljutatott arra a pontra, hogy ez
voltak ilyen alvás kimaradásaid is éjjel.
Hogyne. És utána, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, voltam alvásvizsgálaton, és ilyen 30x másodperces kimaradások voltak, majdnem 40 másodperc, az nagyon hosszú. Úgyhogy az volt az első, hogy jó, akkor ezt meg kell oldani.
És ez egyébként nagyon gyakori.
Nagyon gyakori.
Az emberek erről nem vesznek tudomást, pedig a horkolás az nem egy normális dolog.
Pontosan. Ezt elkönyvelik annak, hogy én horkolok, te meg nem horkolsz. Ezzel foglalkozni
kell. Szok meg.
Szok meg, igen. Ezzel foglalkozni kell. És nálam ugye volt egy elég súlyos orrsövényferdülés is, tehát azt műtéti úton kellett helyrehozni. Uh-huh. Az rengeteget segített, hogy az orromon tudjak levegőt venni.
Igen.
És később, amikor megismerkedtem különböző légzéstechnikákkal, akkor jöttem rá, hogy milyen jó, hogy tudok az orromon levegőt venni, és ez mennyire fontos. Nem is gondoltam erre, hogy ez...
Igen, a legtöbb ember sajnos szájlégző folyamatosan. Uh-huh.
Igen.
És amikor elkezdtem ezzel,
pontosan, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy szájlégzés, orrlégzés, és láttam a képeket, hogy milyen fogsora van azoknak, akik szájlégzők, akkor esett le, hogy hát nekem is akkor ezért van ilyen fogsorom, mert hogy a számon át lélegeztem mindig is.
Egész életedben.
Egész életemben. És nem csoda, hogy szabálytalan volt a fogsorom.
Igen, igen.
Úgyhogy most ezért van fogszabályzom, hogy meg kell csinálni azt is, hogy rendbe hozzuk
az egészet.
Az egészet.
Igen, igen, ilyen kis apróságok, amik összeadódnak, de egy javuló életminőséget fog hozni.
Így van.
És az alvás is a legfontosabb dolog a fogyáshoz.
Pontosan.
Ha nincs pihentető alvás, akkor mit akarunk?
Igen. És én nem tudtam magamtól ezt kitalálni, hogy mit csináljak. Nekem nagyon nagy segítség volt, hogy volt egy olyan kész program, ami egy munkatársamnál láttam, hogy működik, uh-huh. csinálja. Megkérdeztem, hogy mi ez, kit tudok megkeresni ezzel, és gyakorlatilag ez egy kész program volt.
Uh-huh. Tehát nyilván tudtad, hogy egyedül eddig eljutottál, nem tudtál változtatni, tehát segítséget kértél.
Így van. Anélkül nem is hiszem, hogy ment volna.
Uh-huh.
Nagyon, nagyon könnyen el lehet tévedni az egészséges életképesztőiben.
Igen, annyi tévút van, és annyi lehetőség, opció, és nyilván egy olyan ember, aki nincs ebben, nem tudja, hogy kit válaszol, mit válaszol. Igen.
Igen. És én ebben a programban nagyon sokat tanultam. Azóta vannak dolgok, amiket már nem úgy csinálok, vannak dolgok, amiket megtartottam el.
Igen, te is sokat tanultál ez alatt, az út alatt.
Folyamatosan. Elkezdett érdekelni a téma, elkezdtem ilyen könyveket olvasni, elkezdtem ilyen videókat nézni, és kezdtem jobban beleásni magamat, mert az egy óriási élmény volt, hogy csinálom, és működik. Nagyon sokan kérdezték, hogy mi a titka. És mindenkinek ezt mondtam el, hogy nincs titka, hanem csinálni kell.
Igen.
És én magamon vettem észre, hogyha csinálom, működik, ha abba hagyom, akkor megint kezdem felszedni.
Ezt hívják életmódváltásnak.
Igen.
Tehát te se drasztikus fogyókúrákba fogtál, bár biztos előtte csináltál ilyeneket, nem?
Nem.
Nem? Soha?
Sosem érdekelt. Nem.
Aha, jaj.
Nem érdekelt. Éltem az életemet, nem érdekelt.
Mert általában az emberek ugye ilyen jó-jó effektusban vannak, valami drasztikusba belekezdenek, nyilván azt nem tudják tartani, egy hatalmas kalóriadeficitben vannak, ami után ugye a szervezet csak tartalékon, majd még többet visszaszednek, és akkor ez egy folyamatos hullám az egész életen át.
Igen. És amikor elkezdődött ez a fogyás, az első 20 kiló az gyakorlatilag csak étrenddel ment le. Uh-huh. Nem volt benne mozgás, nem volt csak arra, hogy odafigyelek, hogy mit eszek, mikor eszem és mennyit eszem. És nagyon fontos
volt. És ilyen egyszerű dolgokkal már 20 kiló így leugrott.
Uh-huh. Jó, mondjuk 160-ról 20 kiló az...
Nyilván azt mondják, könnyebb. Hogy könnyű, igen, a kint sok van, de azért mégis neked biztos nem volt könnyű elsőre.
Az elején nagyon jó volt. Tehát az egy nagyon jó élmény volt, amikor tényleg volt olyan, hogy napi 1 kiló.
Olvadtak le rólad, igen, szó szerint.
Igen, ugye itt rászoktattak arra, hogy mérjek. Egy csomó, aha, mindent mértem, naplóztam.
Aha.
Tök jó volt, és azt azóta is megtartottam. Ugye volt egy kis füzet, abban föl kellett írnom mindent, hogy hogy aludtam, mennyit aludtam, a súlyomat, azt, hogy mennyit ittam, vizet.
Igen.
Hogy mit ettem, mikor ettem, hányszor ettem. Nagyon sok mindent.
Ez tök jó dolog egyébként, mert tényleg vissza tudod követni, hogy ha ezt teszed, mi lett ebből, és hasonló dolgok. Meg így az ember elfelejti, hogy mit ettél, mikor ettél. Hát kit érdekel? Viszont ha tényleg leírod, akkor az visszakövethető, és ha egy szakértő megnézi, akkor már látja, hogy mind kellene változtatni.
Pontosan. És nagyon sok mindenre így jöttem rá, hogy láttam leírva, összegezve, hogy ez mennyi.
Igen.
És ott szembesültem vele, hogy hát ez így.
Basszus, mennyi tettem.
Föl se tűnik, észre se veszed.
Igen.
Ezért ez nagyon jó volt, hogy ezeket naplóztam. És az is nagyon jó volt, hogy ezt a naplót nekem minden héten meg kellett mutatni egy konzulensnek, aki már átnézte, és ő mindig szépen végigmentünk rajta, hogy ezt itt bekarikázta, hogy ezt akkor legközelebb ne, ehelyett ezt.
Ez tök jó.
Nagyon jó volt. Tehát nekem ez a kontroll, ez nagyon sokat segített, hogy tudtam azt, hogy a hét végén nekem mennem kell, és be kell róla számolni, hogy jól csináltam-e, vagy nem csináltam jól, és nekem ez sokat segített.
Egyfajta felelősség és számonkérés.
Pontosan. És ezt javaslom másnak is, hogy tegye magát elszámoltathatóvá, hogyha belekezdett valamibe, akkor ezt tegye nyilvánossá, azt mondja el a barátoknak, tegye ki Facebookra, keressen egy olyan támogató közösséget, aki ebben mellé tud állni.
És segít, igen, ez nagyon fontos.
Nagyon fontos, hogy legyen mindenki mellett egy támogató közösség. Ez lehet a család, lehet akár az edzőcsoport, akihez.
Igen, és az mindenki azért van ott, hogy fejlődjön.
Igen, és azért ugyanazok az arcok vannak, ha ugyanabban az időpontban.
Igen, és valószínűleg sokan ezen az úton már keresztül mentek.
Így van.
És tudnak segíteni.
Igen. Szóval a másik, ami nagyon, nagyon sokat segített, ez a fokozatosság. Hogy nem arról volt szó, hogy akkor holnaptól ezt így és így csinálod.
Igen, igen.
Az első héten annyi feladatom volt, hogy csak a reggelin kellett változtatni. Minden mehetett tovább. Emlékszek, hogy hambit ettem, sült krumplét, de a reggelit azt úgy kellett, ahogy ők mondták.
Aha.
Csak a reggelit. És akkor a második héten már az ebédet is, és akkor utána meg már a teljes.
Én is ebbe hiszek egyébként, hisz a drasztikus változások megint egy ilyen hamar visszatérésre ösztönzik az embert, mert gyarlók vagyunk. Tehát, hogyha nagyon sok mindent megvonunk magunktól, az úgyis vissza fog ütni.
Pontosan. Nekem biztos, hogy nem működött volna ez, hogy egyik napról a másik napra elhagyok mindent. Ami a legnagyobb változást hozta az étrendben, hogy el kellett hagynom a cukrot, és amikor szembesültem vele, hogy mi mindenben van cukor, akkor bajba voltam, hogy az áruház polcának a 80%-a az kuka.
És mennyi néven található meg ugye a cukor? De. Tehát nem az lesz sok termékre ráírva, hogy cukor, hanem maltodextrin, dextróz, stb. Fruktóz, tehát mindenféle formában, igen.
És ugye egy feladatom volt, hogy nézzem a címkét, hogy mi van benne. Uh-huh. Én soha nem csináltam ilyet, nem érdekelt. És amikor elkezdtem nézni, és néztem mondjuk a ketchupot, akkor jó, akkor ezt hagyjuk.
Igen, és hogy hányadik összetevő a cukor.
És mennyi van,
igen,
benne.
És mennyi van benne.
Vagy a csemege uborkába, ki gondolná, fele vagy gyomba cukorra.
Így,
vagy
mondtad.
Amikor megnézed, hogy milyen arányban van az üdítőkben, igen, meg a rostosban.
Igen.
Azt gondolná az ember.
5-10 gram decinként.
Igen, hogy a rostos üdítő az egészséges. Egy csodát.
Ez is egy nagy tévhit, igen. Reggeli narancslé, hogy ez milyen azaz. Egészséges.
Egy nagy csodát, igen. És amikor elkezdtem figyelni, hogy miben van cukor, ugye az összes fit dolog,
igen,
hagyjuk.
Igen, aha, igen.
Hagyjuk.
Meg általában, ami zsírmentes, az meg tele van szénhidráttal.
Igen, igen. És el kellett hagyni a cukrot, és a cukros dolgokat, tehát a rejtett cukrokat is.
Uh-huh.
A másik pedig, ami nekem egy óriási nagy kihívás volt, azok a pékáruk. kenyérfélék. A reggelin úgy indítottam a napot, hogy túrósbattyú és karamellás. Hú,
az milyen jó.
Ugye? Reggel bemész, és még
kés, meleg.
Még meleg. Aha. És akkor egy nagy doboz karamellás tej mellé túrósbattyú, vagy 2-3, legjobb volt.
Fú, és hány ember kezdi így a napot?
Így indult a nap. Igen. És úgy zárult, hogy még zárás előtt bementem egy fél kilós cipóért, és azt úgy be is nyomtam.
Még. Aha. Tehát gyakorlatilag ezek megint ilyen függőséget okozó termékek.
Na most, a cukor nekem ilyen volt. Uh-huh. Gondolhat bárki bármit, és mondhatják, hogy összeesküvés elmélet nem érdekel, de én magamról tudom, hogy nekem a cukorról le kellett szokni. Tehát konkrétan sóvárogtam utána, hiányzott.
Azt mondják olyan, mint a drog.
Nekem olyan volt. Nekem totál igen. Olyan volt. Mert ez egy konkrét feladat volt ebben a programban, és ugye ez egy fizetős program volt, úgy voltam, hogy jó, kifizettem, akkor megcsináljuk.
Aha.
És a cukor az ilyen volt. A többi az csak nehéz volt, az vagy szokatlan volt, de a cukor nem. Az olyan volt, hogy arról azt rendesen kívántam, ott rendesen sóvárogtam utána.
Igen, tudom, milyen érzés ez. Egyébként genetikailag ugye a túlélés, a cukor és az édes íz biztosította régen, és ez bennünk van, belénk van kódolva, csak sajnos ez most már olyan mennyiségben, olyan dömping van ezekből a cukrokból, hogy egyszerűen nehéz már tényleg olyan élelmiszer találni, ami nincs teletömve.
Pontosan. És amikor ezzel a programmal lefogytam egy 20x kilót, vagy lehet, hogy 30-at is akár, ugye véget ért ez az időszak, uh-huh. Ameddig ez tartott, nagyon jó volt, nagyon szerettem, egy csomó mindent megtartottam belőle, és utána el tudtam kezdeni mozogni. Végre.
Igen. Azért tegyük hozzá, hogy egy ilyen hatalmas súlyfelesleggel azért az is nehézséget okozott volna.
Pontosan.
És nem biztos, hogy azzal kell kezdeni.
Sőt, nagyon nem. Én utána találkoztam egy olyan keresztény férfi szolgálattal, akinek van egy 6-7-es kihívása. Ez a Soulcon nevű kihívás. Uh-huh. Soul, ugye, mint lélek, kon, mint kontroll. És ugye nem, itt nem az emberi lélekre kell gondolni, hanem az isteni szent lélekre, akinek hagyjuk, hogy átvegye az irányítást az életünkbe. Uh-huh. És ennek a kihívásnak az is része volt, hogy hetente 2x5 kilométert le kell futni, gyalogolni, kúszni, mindegy, legyen meg.
Csak tedd meg.
Táv. Igen. És nekem ez az 5 kilométer, ez egy ilyen standardé vált, hogy én ezt nem szeretek többet futni, nem szeretek kevesebbet futni, nekem ez így tökre bevált 5 kilométer. Most az első 5 kilométerem, az körülbelül 1 óra volt. 1 óra 5 perc, így valahogy volt. Nyilván lesétáltam az
igen,
egészet.
Igen, ezt gondoltam.
És nagyon emlékszek az első élményemre, amikor egy olyan 100 métert tudtam már úgy kocogni. És ez olyan jó érzés volt, hogy már nem sétáltam, mindig emeltem egy kicsit a tempót, és akkor volt egy pillanat, hogy na jó, akkor átváltunk ilyen laza kocogásra. És ez olyan jó élmény volt, és onnan jött az, hogy akkor szépen növeltem a távokat, és szépen megpróbáltam végig kocogni utána az egész 5 kilométert. De hogyha ezzel kezdtem volna, biztos, hogy tönkrevágom az ízületeimet.
Ez így van. Tehát sokan azt gondolják, hogy a futás az mindenre jó gyógyír, de egy jelentős súlytöbletnél több kárt okozunk vele, mint ami hasznot hozna.
Pontosan.
Viszont sétálni meg mindenki tud, akinek van 2 lába.
Így van. És nekem a sétálás nagyon bevált, és utána az jöhetett az, hogy egy kis futás bele, még egy kicsivel több futás bele, és utána ment az 5 kilométer futás is. Szóval ez egy óriási élmény volt, hogy megismerkedtem ennek az örömével.
Igen.
Ez
igen.
Nagyon jó volt. Ennek a 6-7-es kihívásnak az is része, hogy vannak ilyen napi feladatok, spirituális, lelki feladatok is, és fizikai feladatok is. És a fizikai feladatoknak tehát az egyik napi feladat volt, hogy 2 percig vegyél hideg zuhanyt.
Mm.
Tehát lezuhanyzol, és utána átváltod hidegre, és 2 percen át ezt csinál. És én életemben ott először találkoztam a hideg zuhannyal, és utána ezt rendszeresen csináltam is a kihívás miatt. Tehát amikor csináltam ezt a 6-7-es kihívást, hogy ezt többször is megcsináltam, nagyon szerettem, akkor utána mindig megcsináltam, és én itt találkoztam először a hideggel. Itt találkoztam először a bőjttel például. Ugye a bőjt az a keresztény emberek számára sem egy ismeretlen dolog.
Minden vallás része gyakorlatilag.
Pontosan, így van. És ez egy testi-lelki megújító folyamat, és én azt gondolom, hogy a testi és lelki egészség nem szétválasztható. Ha valaki nagyon odafigyel arra, hogy testileg egészséges legyen, de a lelki egészségére nem figyel oda, akkor nem él egy teljes életet. És az életmódváltásnak, az egyensúlynak, a teljességnek része kell, hogy legyen, hogy az ember lelkében is rakja rendbe azokat a dolgokat, amiket rendbe kell rakni. Nekem az Istenbe vetett hit nagyon sokat segített ebben, és a böjtnek ez része. Ugye a keresztény, a bibliai böjtnek az része, hogy ez arról szól, hogy leteszem az ételt, nem a saját testi vágyaimra figyelek, nem azt akarom kielégíteni, aha, hogy az éhségemre figyeljek, hanem ezt félreteszem, és ez idő alatt is megpróbálom a figyelmemet Istenre, vagy az isteni dolgokra összpontosítani. És nekem ez a böjt, ez nagyon sokat adott. Nagyon sokat adott, és nem is gondoltam volna. Én egy keresztény családban nőttem föl, nem volt ismeretlen számomra a böjt, fogalma. De más tudni róla, meg más csinálni.
Igen.
És amikor elkezdtem csinálni, én nagyon élveztem, nagyon szeretem, és ezek úgy nem pontosan egy napos, nem 24 órás böjtök voltak, hanem vacsora, utána egész nap kimarad, és akkor a következő étkezés az majd csak a reggeli. De én akkor már egy időszakos böjtöt csináltam.
Tehát említsük meg, hogy ugye ennek így a hivatalos neve, tehát nem a vallási, hanem amit így mi is alkalmazunk, ez az időablakos étkezés.
Időablakos étkezés, így van. Tehát én akkor már ezt az időablakos étkezést követtem, és azt az időablakot lőttem be kezdetnek, hogy 10 óra és 18 óra között eszek.
Aha. Tehát ez gyakorlatilag ugye az azt jelentette, hogy 8 órás ablakba ettél, és 16 órában pedig nem ettél.
Így van. És amikor utána jöttek, én megismerkedtem pont rajtad keresztül a különböző böjt challenge-ekkel, akkor utána csináltuk azt, hogy szűkítsük az időablakot, csináljunk minél, és legyenek hosszabb böjtök is. És ezeknek mind-mind megvolt a maga előnyei, nagyon szeretem.
És gondolom ez azóta is az életed része.
Így van. Az időszakos böjtöt megtartottam.
Igen, erre gondoltam.
Igen, ha tehetem, naponta egyszer eszek, uh-huh, és azóta nem is hiányzik a reggeli, én ebédet eszek.
Aha.
Nekem a legnehezebb volt a vacsorát elhagyni, én akkor vagyok nagyon éhes. Fáradt is vagyok, van, hogy stresszes is vagyok, amikor hazamegyek, akkor jó lesik, vagy jó lesne enni. És ha ügyes vagyok, akkor nem vacsizok.
Igen. Egyébként, hogyha nagy szénhidrátos vacsorát veszek, akkor én is azt vettem észre, hogy másnap ez az ebéd előtti éhség sokkal erőteljesebb. Tehát tényleg tönkre tudja tenni ezt az időablakot idézőjelbe az, hogy az esti jólét, az a félreelvés miatti nagy éhségérzés, de egyébként én is már 10 éve ezt az időablakos étkezést napi szinten csinálom. Nyilván néha én is reggelizek, ha úgy esik, de hát most egye fene emberek vagyunk. Húsvéti reggelit biztos nem fogom kihagyni.
Nekem is így van, hogy sajnos amikor mondjuk utazok, üzleti úton vagyok, vagy
persze,
ünnepek vannak.
Tehát rugalmasan tudjuk ezt kezelni.
Igen. Olyankor...
Hazamész, aztán kezdjük előről.
És utána visszaáll a
rá. Persze. De ez egy rendszert ad az életünknek. Én is a reggelit, nekem logisztikailag is sokkal könnyebb így az életem, hogy nem kell reggeliznem, picit tovább alhat az ember, nem kell azon agyalni, hogy ma mit fogsz enni, hanem fölkelsz, és mész munkába. Tehát cáfoljuk meg, hogy a reggeli a legfontosabb étkezés, amit szoktak mondani, és hogy műzlis pelyhek nélkül nincs élet.
Jaj, ez szörnyű, igen. Nyomod magadba sok cukros, igen, mindenféle hulladékot.
A szó szerint.
Azzal, hogy ez a legegészségesebb, tolsz mellé egy narancslevet, mert az a legegészségesebb.
Igen. És az inzulin szinted az emeleten, ami aztán hirtelen leesik, és újra egy éhségérzet veszi kezdetét.
És ez egy ördögi kör. Igen, így és aztán van. Kibírod vele ebédig.
Igen. Egy szenvedés, igen, és egy folyamatos ördögi kör, mert mindig kell egy picit enni, hogy megnyugodjál, aztán megint leesik a vércukor, újra eszünk, tak, és ezzel csak egy csomó fölös kalóriát viszünk be, ha belegondolunk, és te is, én is simán ki lehet ezt bírni. Nyilván, aki elkezdi ezt az időablakos étkezést, szerintem sok hallgatót érdekli ez a dolog. Én azt szoktam javasolni, hogy hát nézzük meg, hogy honnan indulunk. A legtöbb ember általában 12 órában eszik, 12 órában nem. Egy picit ezt az időablakot szűkítsük be, mondjuk 14 órában nem eszik, és 10 órában eszik. Hogyha ez már megy, akkor lehet kezdeni ezt a 16/8-as időablakot. Nyilván ez megint attól függ, hogy kín mekkora felesleg van. Ha valaki nagyon nagy, akkor ezt még összép húzhatja. Lehet akár ez egy étkezés, amit te is csinálsz, ez a One Meal a Day, OMAD, valaki kétszer eszik ebbe a 8 órás időablakba, valaki háromszor. Nyilván meg kell nézni, hogy hogy alakul a mérleg nyelve, és hogy mi a célunk. Tehát attól függően el lehet dönteni, hogy mennyire drasztikus, vagy kevésbé drasztikus módszerhez kell nyúlni. De gyakorlatilag ez egy életmód, és egy életstílus tud lenni. Én is így élem az életemet, és én azt gondolom, hogy jó dolog ez.
Ebben az a jó, hogy ennek nincs receptje.
Igen.
Mindent úgy szabad csinálni, hogy élvezd.
Pontosan.
Mert ha szenvedsz ezzel, és azt mondod, hogy de már pedig oké, tartod ezt, és már nem fogsz enni, de egyébként meg kaparod a falat, és ideges vagy, és ingerült vagy, és elküldesz mindenki
az a legrosszabb.
Melegebb éghajlatra, az a legrosszabb.
Régen én is ilyen voltam. És ugye ez a stressz, ez a kortizol szintet megnöveli, ami aztán az inzulin szintet is megnöveli, tehát ez megint egy ilyen negatív spirál, és nem a pozitív élmény fog ehhez hozzárakódni.
És én azt gondolom, ez mindenre igaz. A hidegterápiára is, a mozgásra,
minden túl lehet tolni.
Igen. Hogyha nem tudod élvezni, akkor ne csináld, akkor vegyél vissza, akkor csináld azon a szinten, amit még élvezel, amit még szívesen csinálsz, és nem baj, hogyha az nem hangzik olyan jól, az sem baj, hogyha nem hoz olyan látványos eredményt,
pontosan.
De ez sokkal fontosabb, hogy fenntartható és fokozatos legyen,
így van.
Mint az, hogy valaki belevág, és azt mondja, hogy jó, akkor innentől kezdve egyszer eszek egy nap, és a nap nagy részében
remeg, kiállhatatlan. Pontosan, igen.
És utána egyszer bezabál,
veszekedik mindenkivel, és utána rosszul létig eszik. Ismerős, igen.
Ennek semmi értelme. Igen. Csinálja mindenki úgy, hogy jól érezze benne magát. De a mozgás ugyanez, a hidegterápia ugyanez. Ha valaki még ódkodik attól, hogy belemenjen nyakig a hideg Balatonba, pedig nagyon jó, akkor csinálja azt, hogy legyen a hideg levegőn. Akkor
igen,
sétáljon
igen.
Mezit lába hideg füvön.
Pontosan, pontosan. Ez egy jó belépő szint. Kiáll az erkélyre, egy szál pólóba télen, egy picit kín van, nem addig, hogy már remegve kell visszamennie a lakásba, hanem amíg jól esik, és utána ezt lehet fokozatosan egy fél perc hideg zuhannyal, egy perc, két perc, stb. És tegyük hozzá, ugye minden szombaton ott vagyunk a Veselin strandon Balatonalmádiba, van egy Facebook csoportunk is Balatoni Jegesmedvék néven, úgyhogy lehet ehhez is csatlakozni, a fürdésekhez is, nyilván mindig vannak új kezdők, várunk mindenkit sok szeretettel és örömmel, megtanítjuk a módszert, szerintem sokkal jobb egy ilyen csoportba elkezdeni, akár a Balatonba bemenni, tehát teljesen kezdőknek én semmiképp sem javaslom, hogy bemenjenek a vízbe, felügyelet nélkül bármi történhet.
Pontosan, és itt is visszaköszön az, hogy egy támogató közösségnek óriási ereje.
Rengeteg.
Az, hogy mi együtt megyünk be.
Az akkora energiát ad.
Igen.
És tényleg a teljesen kezdők, akik ockodtak még a hidegtől is, simán 5 percet, 4-5 percet ott vannak velünk a vízbe, és örömteli arccal jönnek ki, és látszik, hogy akkora élmény nekik ez, hogy megcsinálták, és én is büszke vagyok rájuk.
És nekem is ez úgy indult, hogy az első 2 perces hidegzuhany után elkezdtem foglalkozni a témával, és ugye többen is javasolták azt, hogy ezt építsem föl szépen.
Igen.
És én úgy építettem föl, hogy mindig növeltem az időt. És 10 másodpercről indultam, és 10 másodperc után egy pár nap, vagy hát pár nap után már ment a 20 másodperc, 30, és én nagyon sokáig csináltam 1 percet, tehát ez hetekig, és utána jött a 2 perces hidegzuhany. Most is 2 percnél járok. Minden egyes zuhanyzást 2 perc ideggel zárok.
Tök jó.
Most már így szokásommal vált, és nagyon szeretem is. És ez segített fölépíteni, hogy elkezdjem a hideg fürdőt. És akkor mi már ismertük egymást,
igen.
És láttam, hogy mentek a Balatonba, és akkor kérdeztelek téged, hogy ha legközelebb mentek, szóljál mindenképp.
És azt hiszem, ott voltál az első csoportos fürdésen, ha jól emlékszek, 2 éve.
Így van, igen. Ott, így van, így van. Nekem, amikor az én első alkalmam, akkor még 3 mentünk be.
Igen, így van.
3 voltunk, és azóta annyira jó látni, hogy
egyre nagyobb és népszerűbb. Sokor. Igen. És én is olyan boldog vagyok, hogy megoszthatom az emberekkel ezt az élményt, mert tényleg ez ott van, és nekem is ez egy olyan felismerés volt, hogy basszus, itt a Balaton, itt van, lehet hidegterápiázni, itt lakunk egy köpésre, Veszprém, a legszebb város itt a környéken, és Európa kulturális fővárosa is hamarosan. Úgyhogy ez egy jó élmény, tényleg.
Nagyon jó élmény. Tehát ez a program a hideg terápián kívül, a mozgás szeretetén kívül ugye segített a támogató közösség, itt is ugye az van, hogy akik belevágnak ebbe, azok ezt megosztják egymással, van egy zárt csoport, és ott, amikor vannak ilyen holdpontok, olyan, amikor elgyengülsz, akkor tudjuk egymást segíteni. Uh-huh. Ez nagyon fontos, hogy legyenek olyanok körülötted, akik vagy ugyanazt csinálják.
Mindenkinek vannak holdpontjai.
És itt mindig van.
Igen.
És ez teljesen természetes. Én például ugye mondtam, hogy naplóztam mindent, rászoktam erre, hogy mindent naplózok, és tök jó, hogy az okos mérleg adatait, azt látom a telefonon, és azt látom, hogy a fogyás is olyan volt, hogy vannak ilyen kis plató.
Abszolút.
Vannak ilyen kis...
Ez nem egy lineáris folyamat.
Nem lineáris, egyáltalán nem. Hullámzik, és amikor megy le, akkor is vannak kis platók, és az az érdekes, hogy ezek a platók egyre hosszabbak. Uh-huh, ahogy uh-huh. megy le, ahogy ment lentem a súlyom, a grafikon úgy mutatta, hogy ezek egyre hosszabbak, és mindig át kellett törni azt a következő
igen,
pontot.
Igen, igen. Szervezet ragaszkodik hozzá.
Így van. Tehát, hogy lementem egy szintig, és azt makacsul tartottam is hetekig. És utána, amikor csináltam tovább, amit csináltam, akkor megint beindult a fogyás, és onnantól kezdve majdnem lineáris, egy pontig.
Igen.
És azon a ponton akkor jött egy hosszabb ilyen plató.
Iha.
És aztán megint egy hosszabb ilyen plató. Ez teljesen normális.
Igen. Ezek ugye ilyen apróságok, amik összeadódnak, amit említettél, akár egy hidegterápia, egy bőjt időablakos étkezés, légzés, a mozgás. Tehát ezek mind olyan kis apróságok, amik pont egy ilyen platóból ki tudnak mozdítani.
Így van. Ami nekem sokat segített, hogy egy barátom behűített a Spartánnal.
Aha, igen.
Én akkor még 120x kiló voltam, és mondta, hogy hát, csináljuk meg. Ő már csinált egyet, mondta, hogy meg lehet ezt csinálni, de számomra ez beláthatatlan volt. Nekem ez egy olyan dolog volt, hogy biztos nem. De ő rábeszélt és nem hagyott, egy fél évvel előtte döntöttük el, hogy akkor nevezünk. És itt is nagyon fontos az elszámoltathatóság, és ez egy tök jó dolog, hogy én regisztráltam, befizettem,
igen.
És tudtam, hogy nekem oda kell állni a rajtvonalhoz. Én akkor van x hetem vagy hónapom, de ott kell lenni. És nekem ez nagyon sokat segített, hogy elkezdtem erre készülni, elkezdtem edzőterembe
járni. És motivációt adott.
Igen, és kerestem személyi edzőt, akit ez még Ajkán volt, akkor még ott volt az irodánk, és kerestem személyi edzőt, hogy segítsen. Nekem segítség nélkül nem menne. Tehát én nem, nekem kellett az, hogy valaki uh-huh. megtanítsa a helyes mozgásformákat, hogy valaki leállítson, hogyha hülyeséget csinálok, vagy túl sok, túl tolom. Ilyen is volt. Hogy
ugye ezért fontos, hogy egy edző szerepe.
Az edző nekem nagyon, szerepe nagyon fontos volt, és azért csak olyan dolgokat csinálok egyedül, amit már korábban az edzéseken megtanultam. Igen. És főleg a kettlebell nagyon ilyen. Tehát, hogy azzal olyan könnyen lehet sérülést okozni
igen,
magunknak, igen. Hogyha nem tanulod meg rendesen.
Én gyakran elmondom, hogy nem az eszköz a hibás, hogyha megsérülünk, hanem a felhasználó. És annyi rossz videó található a YouTube-on, vagy az interneten, ha rákeresünk, hogy eszméletlen. Én azt mondanám, 90% az hülyeség, amit ott csinálnak, és inkább keresünk egy edzőt, és tanuljuk meg a helyes mozgást.
És ezeken a versenyeken én megtapasztaltam újból a mozgás örömét. Tehát, hogy itt megint gyerek lehettem, ami nekem kimaradt, és lehetett kúszni, mászni.
Igen, ilyen játékos dolgok
abszolút van. Abszolút játékos dolgok, és ugye nem, több, nagyon sok ilyen verseny van. Tehát itt a környéken, itt a Bakonyra,
igen.
A Pannonhajsza, a Brutálfutás, lehetne sorolni, ezek mind nagyon jó versenyek, és mindegyiknek van olyan futama, amire egy kis felkészüléssel bárki mehet, sőt vannak olyan futamok, ami kvázi tét nélküli. És én javaslom, hogyha valaki szeretné magát kipróbálni, akkor menjen el egy ilyenre, mert óriási élmény, és megadja a mozgás örömét, megadja azt a gyermeki igen. létet, ami segít ahhoz, hogy élvezd azt, amit csinálsz. Ez nagyon fontos, hogy mindenben muszáj megtalálni a módját, hogy tudod élvezni azt, amit csinálsz.
Ez így van.
Úgyhogy nekem ez nagyon sokat adott, hogy megszerettem a mozgást megint. Nagyon emlékszek, hogy ott álltam az első futam előtt, és ott álltam, ahhoz, hogy a rajtvonalhoz álljak, ahhoz át kellett menni egy
ilyen palánkon. Igen, igen, emlékszem. Én is voltam több versenyen.
És hogy én ezzel nem tudok átmenni. Tehát, hogy nem tudok rajtvonalhoz állni, és fog röhögni rajtam mindenki, hogy a rajthoz nem tudok bemenni, nem, hogy nem teljesítem. És az csak tetézte a bajt, hogy ennek a Solcon nevű kihívásnak van egy olyan pólója, amin az van, hogy unstoppable, tehát, hogy megállíthatatlan.
És az volt rajtam.
Az volt rajtam, ugye a barátommal együtt ezt vettük föl, hogy csapatszellem minden, és mind a kettőnkön ott volt, hogy megállíthatatlan. Mondom, hát így kiröhög rajta, hogy mém leszek, hogyha én kullogok vissza az ajtónaltól megállíthatatlan pólóba, mert nem tudok átmenni a palánkon. De aztán sikerült, és utána nagyon rákattantam, és én nagyon
megszerettem. Igen, ezt tudom.
És én nagyon szeretem azot, amit még adott például, az a természet szeretete.
Nagyon szeretek én is ott lenni.
Tehát, hogy elkezdtem utána túrázni, elkezdtem terepen futni.
Igen.
Elkezdtem egy csomó olyan
annyi pozitív energiát
adtam. Igen, igen. És amikor jött a Covid, akkor a feleségemmel mentünk mindig, és bejártuk a Bakony összes zugát, és nagyon nagy élményt adott.
Rengeteg szép hely van a környéken.
Oh, rengeteg.
Az emberek nincsenek is ezzel tisztában szerintem, hogy milyen csodás helyen élünk. Négy fal között nézik a tévét, semmi természetes fény, se friss levegő, és még sorolhatnánk.
Miskolcon jártam egyetemre, és nagyon-nagyon szerettem a Bükkbe menni. Én a Bükk szerelmese voltam, meg hát vagyok is egy kicsit, azért mindig a szívem csücske marad a Bükk. És már annyit jártunk oda túrázni, hogy mint a tenyeremet úgy ismertem. És én azt mondtam, hogy a Bükknél szebb nincs Magyarországon. Mert hogy mész pár kilométert, és más a táj. Tehát, hogyha így leraknának valahova a Bükkben, körülnézel, és megismered, hogy hol vagy. És nekem a Mecsek vagy a Mátra az olyan egyforma. Az
aha,
nekem. Aha. A Bükk nem. És amikor elkezdtem itt a Bakonyba túrázni, akkor ugyanez az élmény jött, hogy annyira változatos
igen,
a táj, annyira
igen,
gyönyörű
igen.
hely van.
Szurdokok, völgyek.
Igen. Vízesések, források,
abszolút.
Völgyek, ligetes részek, magas
erdők,
ősfenyves.
Abszolút.
Én annyira megszerettem ezt, hogy följött a második helyre a Bakony.
Még lehet, hogy első is
és
lesz.
És lehet, hogy első is lesz, igen.
Na, tök jó.
Igen. És utána jött egy olyan irányvonal, amit biohacking vagy biohackingnek hívnak. Ebben nagyon sok minden beletartozik.
Igen.
És amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor egy csomó olyan dolgot megtapasztaltam, ami nekem újdonság volt, hogy ha én ezt csinálom, akkor a szervezetem így reagál. Ugye erről szól az egész, hogy tudod stimulálni a saját szervezetedet, megtanulod, hogy mivel tudsz elérni olyan reakciókat a te szervezeteden belül, ami hasznos neked.
Így van.
És amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor egy csomó mindenbe összeállt a kép, mert én előtte valamiért azt gondoltam, hogy én másképp működök, mint mindenki más. Egy kicsit van is benne igazság. A genetikának azért ebben annyiban van része, hogy én csináltam egy olyan genetikai vizsgálatot, a feleségemmel kíváncsiak voltunk a származásunkra, a genetikai származásunkra, csináltunk egy ilyen DNS tesztet,
aha.
És ebben a DNS tesztben lehetett kérni egy egészségügyi vizsgálatot is. Mondom, egyszer élünk, csináljuk meg az egészségügyi vizsgálatot, ami ugye Amerikába elküldik ezeket
igen.
a mintákat, visszakapod, hogy a génjeid alapján mik azok a betegségek, amire te hajlamos vagy.
Uh-huh.
És visszajött az eredmény a tengeren túlról, és mi volt az első, amire 90-valahány százalékban hajlamos vagyok, az elhízás. Nagyon durva, hogy ez a génjeimben van. Tehát erre nekem sokkal jobban oda kell figyelni, mint bárki másnak. Viszont az is igaz, hogy amit megtanultam, és amit csinálok, az működik. A szervezetem úgy reagál, és ez egy annyira jó érzés, uh-huh. amikor először ezt megtapasztalod, hogy hű, ez működik. És mondjuk a hidegterápia az pont ilyen.
Igen.
Hogy amikor kijössz a hideg vízből, és érzed azt az adrenalin löketet, hogy
igen.
érzed, hogy szét tudod tépni a világot,
bármire képes vagy,
igen. és a felhők fölött, és tényleg adrenalin löket, az a dopamin, minden dolgozik a szervezeted.
Zubog az agyadba.
Igen, a mitokondriumok pörögnek
igen,
ezzel,
igen.
és zubog, és minden. És amikor ezt megérzed, hogy ez egy drog, erre rá lehet.
Pontosan. Fügni. Én ezt mindig mindenkinek elmondom. Ha elkezdi, akkor nincs megállás.
Erre rá lehet függni.
Abszolút.
És néha már én érzem rosszul magamat, most valamelyik nap is a héten mentem, valamikor nehéz napom van, akkor munka előtt én ott kezdem, Almádiba lemegyek, gyors fürdés, és az
igen, követlek Facebookon.
Kisimítja az idegeket, tehát hogy ez nagyon a legjobb napkezdés. És most valamelyik nap, három néni sétáltatta ott a kutyáját, és amikor jövök ki és törölközök, akkor kérdezik, hogy nem túl hideg a víz? De, az a lényeg. És egy hősként néztek rám, hogy hú, fiatalember, milyen ügyes, és ilyenkor úgy zavarva érzem magamat, mert az olyan, mint egy drogost megdicsérni, hogy milyen jól viseli a tűzszívást.
És egyébként meg bárki képes rá.
Igen.
Egy megfelelő felvezetéssel, igen. amit említettünk.
Igen. És amikor megismertem ezeket a biohacker trükköket tulajdonképpen, ugye légzés, cirkadián ritmusra odafigyelni,
igen.
fényterápia, ugye az, hogy alvás például. Beszereztem egy kékszűrős szemüveget, és este lefekvés előtt, ha nem felejtem el,
akkor abba vagy.
Mert a feleségem is hallgatni fogja, hogy nem mindig. De ha nem felejtem el, akkor azt fölrakom, és a telefon vibráló, meg a tévé vibráló képeket inkább olvasok, hogy termelődjön a melatonin, hogy jobb legyen az alvás. Például arra is rászoktam, hogy leragasztom a számat.
Én már évek óta úgy alszom.
És úgy alszom. És ugye ezt is mérem, tehát van egy app, ami a telefonon...
Az alvás minőségedet méri.
És észrevehető a különbség. Tehát ezek ott vannak a számok, és megmutatják. Ez nem... Tehát én csak olyan dolgokról beszélek,
ami mérhető, másoknak is. Ami, ez a biohacking lényege.
Ami nekem bevált, én mérem, és azt tudom mondani, hogy itt van a mérések alapján, ez így van, és működik.
És működik pozitív, így van.
Tehát én leragasztom a számot, és én úgy alszok, csak hogy csak az orromon tudjak levegőt.
Fú, ezt hány embertől hallottam, és nem fulladsz meg, és mi lesz akkor, ha... De az orrunk arra van, hogy lélegezzünk, és nem a szánk való arra.
És amikor először csináltam, akkor kicsit féltem tőle.
Én is, nehogy. Ugyanígy voltam vele.
Ugye, hogy azért az emberben ott van egy
persze,
kis félelem.
Persze, ez így belénk van ültetve, hogy mi van, ha megfulladsz. És én arra szoktam az embereket ilyenkor biztatni, hogy nappal ragasszák le, és legyen benne egy-két órát nyilván. Lehet, hogy valaki örül is neki, hogy az asszony száját leragasztja, és egy kis nyugalma lesz, de csak alváshoz.
Én ugyanezt csináltam, hogy este lefekvés előtt, mit tudom én, egy órával már leragasztottam, hogy szokjam, nézzem, hogy mennyire pánikolok tőle, mert már láttam magam előtt, hogy éjszaka majd lilul a fejem.
Egyébként én is így voltam az első egy hétben, vagy pár napban, hogy így izgultam, aztán olyan pihentető alvás volt, hogy mondom, hú, ezt nem hagyom abba. Ég és föld. És azóta mindig.
Annyi, hogy ki kell tapasztalni, hogy melyik az a tapasz, amelyik nem igen. szed szét a számot.
Így van.
Volt, amelyik annyira szétszette.
Igen, ez ismerős. Hát ez általában ezek a sejem alapúakat én azt használom, azt javaslom.
Az vált be a legjobban. Igen. Szóval az alvás minősége, alvásnál is a fény. Nagyon fontos, hogy sötétítsünk be, hogy otthon sötét legyen. Nagyon
teljes sötétség.
Van éjszakai fény.
Wi-Fi, villog a wi-fi, vagy kislámpán alszanak, mert hogy mi van, ha fölébredünk, stb. De én is, amióta ez a biohacking az életem része, ugyanúgy a teljes sötétség, redőny le, én leragasztam a számot, van a szememen egy maszk, mert nyilván még a telefon is felvillanhat, de egyébként azt is repülőmódba szoktam éjjel rakni a sugárzás miatt, és füldugó, és teljes sötétség.
Én ugyanezt csinálom, füldugó kivételével. Valamiért a füldugóval nem tudok aludni, képzeld el, hogy én fölkelek rá éjszaka, mert olyan érzésem van, hogy elvesztem a kontrollt. Hogyha elkezdik bombázni a házat, akkor sem tudok.
Akkor már úgyis mindegy, én meg úgy vagyok vele.
Ez igaz.
De egyébként
engem
igen.
Engem valahogy ez zavar, hogy nem tudom, mi történik körülöttem, és ezért reggelre mindig kiszedem ösztönös, és emlékszek rá, csak
nekem is néha így kijön. De egyébként ebben az a nagy előnye, ha ezt megszokod, bárhol, bármikor el tudsz aludni. Én ezt magamon észrevettem. Repülő, vonat, busz, kicsit így leülök valahova, és akkor így ezeket így megcsinálom. De olyan könnyen el tudok aludni.
Nálam is ugyanez. Én is úgy alszom egyébként, hogy a szememet is elmaszkal eltakarom. Számot is leragasztom. Hülyén néz ki, vagy sem.
Ez nem érdekel. Pontosan.
Itt érdekel, ez a lényeg, hogy reggel pihentetben fogsz kelni.
Így van. Így
és
van.
Akkor megéri.
Meg.
Erről nehéz beszélni is. Én nagyon sokszor látom az
és
embereket.
És hülyének néznek.
Hogy abszolút. Mit csinálsz? Ez maszkban meg leragasztod. Alvósipálás.
Ez ugyanolyan, mint a bőjt. Hát hülye vagy? Miért nem ez? Elfogysz. Mi lesz veled?
Igen.
Tehát maga ez az a társadalmi nyomás, hogy fogyasz, meg vedd meg. A reklámokban özönlik ránk az új termékek, mindenféle feldolgozott szemét idézőjelben, mert tényleg az, és meg akarunk ennek a külső nyomásnak felelni, de nem szabad.
Pontosan. Fényre visszatérve, ugye az is nagyon fontos, hogy én eleve szeretem a napfényt, a napsütést, hogy süt a nap.
Annyira jó fürdeni például a Balcsival, hogy süt a nap.
Az a legjobb, amikor süt a nap. És volt olyan, hogy én is utána ugye úgyse fázol.
Nem.
És ha süt a nap, akkor ki lehet feküdni napozni.
Ez szinte nincs az embernek kedve felöltözni, annyira jól esik.
De én amúgy is, hogyha túrázunk is, van, hogy levettem a felsőmet, és ugye a fogyás miatt azért lóg a hasam, nem érdekel. Viszont napozok. Nagyon fontos, hogy például a földelés egy ugyanilyen, hogy nagyon szeretek mezitláb, járkálni a fűben, napozni. Ezek mind olyan dolgok, amikre korábban nem figyeltem oda, hogy...
És annyi pozitív energiát ad.
Igen, hogy földelés, hát csoda gondol arra, hogy, állandóan gumitalpú cipőben vagy, szélyegen vagy, aszfalton, minden. Nem tudod földelni magad, hogy mennyire egészséges.
És ugye abban, mint a Balaton is természetes víz, gyakorlatilag ez is ugyanazt adja. Ugyanazt. Ott vagyunk a napfényen, friss levegőn, földelünk, hidegterápia, mozgunk is, légzés is van benne, tehát ez annyi dolog így együtt, hogy teljesen feltölti az embert.
És nem szabad nagy dolgokra gondolni ilyenkor, tehát hogy elég reggel annyi, hogy kimenni az erkélyre, félmeztelenül, vagy ahogy tudsz, attól függ, ki lát az erkélyre.
Nyilván, igen.
De kimenni, mezítláb, a fűben járkálni, egy kicsit napon lenni, az is már hidegterápia, tehát nem kell szélsőségekben gondolkozni, akkor
és a mértékletesség, ugye, amit említettél.
Nagyon fontos ez is, igen. Úgyhogy napfény szerepe nagyon fontos volt az este, hogy sötét legyen, nappal legyél napfényen, este legyen sötét.
Ahogy az őseink éltek. Sajnos annyi mesterséges fény vesz körül minket, hogy ezt a cirkadián ritmust megzavarja teljesen. És az, hogy természetes fény ér minket, ugye egyfajta rezetet ad ennek, visszaállítja ezt a belső órát.
Ami nekem nagyon fontos volt, hogy megtanuljam így vagy úgy kezelni a stresszt. Mindennyiunkat ér stressz.
Igen.
Munkahely, mindenhol.
Ugye Seje Jánostól van ez a stressz elmélet, aki Amerikába ment, és ugye tőle tudjuk, hogy van EU és D stressz. Ugye a stressz nem csak negatív lehet, mert mindig úgy használjuk, hogy a stressz az rossz, de ez egy pozitív dolog is lehet a stressz. Nyilván ez tőlünk is függ, hogy hogyan viszonyulunk az adott szituációhoz.
Az edzés maga is egy stressz.
Így van, igen.
Anélkül nem fejlődnénk.
Igen, és ezért is szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy a több jobb. Hisz az ki kell regenerálódni, eleget kell aludni, tehát aki 5-6 órát alszik egy nap, és minden nap elmegy edzeni, az ne várja a csodát.
És nekem a stresszkezelésnél nagyon, nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy visszahat a légzésem a tudatomra, vagy a tudatállapotomra.
Abszolút.
És hogy pusztán légzés technikával meg tudod nyugtatni magadat.
Így van. Ez olyan hihetetlen dolog szintén, hogy légzéssel tudjuk az idegrendszert befolyásolni. Akár szimpatikus, akár paraszimpatikus idegrendszeri aktiválás.
Pont nemrég volt, amikor ezzel kísérleteztem, hogy légzéssel levittem a pulzusomat.
És abszolút ez is mérhető szintén.
És egy 10-essel le tudtam vinni a pulzusomat, csak légzés technikával. Mérhető, működik. Tehát, hogy ez nem elhiszem, nem hiszem el kérdés, hanem mérjed, csináld, és ott lesz, és látni
igen,
fogod.
Igen.
És nekem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, hogy például a légzés technikával vissza tudsz hatni a testedre, tudod kontrollálni az elmeállapotodat, és tudod kontrollálni azokat a folyamatokat, amiket egyébként nem tudnál, mert a szervezet ugye ösztönösen működteti.
Igen.
De a légzéssel például pont
hisz az egy tudatos dolog.
Az egy tudatos dolog, igen.
És ezért is jól legragasztani a szánkat éjjel, hisz ott is ma tudattalanul, akár nyitott szájjal tudunk aludni, amiről nem tudunk.
Az edzésre visszatérve pedig, ugye nekem a mozgás szeretetén, tehát elindultam egy olyan úton, amikor elkezdtem megszeretni a mozgást, az edzést. Éreztem magamon, hogy erősebb vagyok, hogy jobb kondiba vagyok, hogy nem lihegek már annyira a lépcsőn. És ez nagyon csalóka, mert először mindenki magán érzi a változást, utána kezd látszani saját magadon, és majd csak utána látják mások.
Igen.
Ez egy nagyon nagy csapda, hogy amikor várod azt, hogy jöjjön valami visszajelzés kívülről.
Egy hét után.
Igen, a környezet még nem fogja látni. Tehát először te fogod érezni, aztán te fogod látni, és csak aztán látják mások. És amikor nekem ez
türelmesnek kell lenni.
Amikor ez beindult, és elkezdtem élvezni, meg elkezdtem jól érezni magamat a saját bőrömbe, akkor ismerkedtem különböző edzésekkel. És én pont egybeesett azzal, hogy elköltözött az irodánk Ajkáról Veszprémbe, és én Veszprémbe elkezdtem járni a Cutlerbe, ahol te tartottál akkor csoportos edzéseket.
Igen, így van.
És én akkor még csak úgy egyénileg fölmentem a futópadra gyalogolni, meg csináltam súlyzós edzéseket, de mindig láttalak titeket, vagy bent a terembe, vagy ott kint az előtérbe a kacu edzést.
Aha.
És nekem a kacu maradt meg nagyon, hogy néztem, hogy ez mi, ez gyógytorna, vagy mi csinálnak ezek itt, mi ez, mert ugye kis súlyokkal, tehát...
Igen. Ugye, aki nem ismerné a módszert, ez egy japán eszköz, véráramlásos mérsékléses edzésnek hívják, pántokat rakunk föl, vagy a karra, vagy a lábra, és ugye ezt a gép felpumpálja a levegővel, és ebben edzünk. A lényeg az egésznek az az, hogy nagyon kis súlyokkal tudunk edzeni, hisz maga ez már egy-egy ellenállás. Jó az időseknek, rehabilitációba, vagy akár sportolóknak is teljesítményi fejlesztésbe, hisz minimális a sérülés veszély a kis súlyok miatt.
És én elkezdtem járni személyi edzésre egy veszprémi edzőhöz. Uh-huh. Ez a keresztény férfi szolgálat kapcsán ismertem őt meg, uh-huh. és ő ismertetett meg a kettlebell-lel. Tehát nála kezdtünk el olyan alapgyakorlatokat csinálni, hogy elkezdtünk felépíteni valamit, és aztán ez a személyi edzés ez úgy abban maradt egy idő után, viszont a kettlebell-nek a feelingje annyira megfogott, van benne valami olyan feeling, amit nem pótol más. Van, aki nagyon szereti a fekvenyomást, meg
igen.
a gyúrós, igen. Edzős igen. feelinget, nekem az nem annyira jön be, sőt, a kettlebell viszont nagyon. Tehát tartozik hozzá egy életérzés.
Egy közösség. Egy közösség, hogy így összenéztek, hogy te is kettlebell, azért igen.
és nekem ez nagyon megtetszett, és akkor hallottam egy munkatársamtól, hogy ő jár hozzád régebb óta edzeni, és akkor ő mondta, hogy akkor te hol tartod az edzéseket, és úgy kezdtem el akkor csoportos edzésre járni. Én magamról tudtam, hogy én egyénileg biztos, hogy nem tudnám csinálni, meg nem is akarom csinálni, tehát nekem kell az, hogy csoportba csináljuk, kell az, hogy vezetett legyen, kell az, hogy valaki megtanítsa nekem a mozgásokat, hogy tanuljak. Most is rengeteget, tehát a snatchet kéne gyakorolnom.
Igen.
Szóval, hogy egy csomó dolgot meg kéne még mindig tanulnom, és nekem ez nagyon kapóra jött, hogy akkor új helyszín is volt, ugye akkor kezdtetek a Fenyves utcával.
Igen, ez még az előző helyszín.
Igen, és akkor a csoportdinamika meg utána vitt magával.
Igen. Ezért nagyon jó és motiváló a csoport, mert ott is vannak mindig kezdők, tehát nem kell félni senkinek, hogy oda jön és csak úgy áll és néz. Nyilván ez egy segítő közeg, és ahogy említetted, ez egy motiváló csoport, hisz mindenkinek van valami múltja, egy nagy fogyás, stb. Sérülésből felépülés, vagy akár egy teljesítménycél, amiben így egymást támogatjuk.
Én annyira rákattantam előtte a kettlebellre, hogy én már előtte karácsonykor azt kaptam ajándékba.
Már előre.
Belt, igen. Kaptam egy 20-as belt, úgy volt becsomagolva. Na, ez mi lehet? Kis táska vagy kettlebell? Szerencsére kettlebell volt.
Ez jó.
Úgyhogy volt otthon egy kettlebell, ami utána nagyon jól is jött, mert a Covid miatt ugye emlékszel.
Igen, akkor jött be.
Edzések.
Igen.
És akkor tök jól jött, hogy akkor nekem már volt otthon egy 20-as, az pont az a súly, hogy meg csomó mindent tudtam vele csinálni.
Igen.
És akkor jöttek ezek az otthoni edzések. És nekem például az nagyon jó időszak volt. Tehát sokan féltek attól, hogy a párkapcsolat rovására megy, az erőnlét, a fittség rovására megy, és sokaknak sajnos tényleg így is volt.
Rengetegen elhisztek.
Igen, hogy voltak olyanok, akik elhisztak ez idő alatt.
Téged meg motivált.
Párkapcsolatok, amik megromlottak ez idő alatt, és szerencsére nálunk ez nem így volt, engem ez motivált. És amikor ez az időszak volt, akkor ugye te küldted mindig ezeket az edzéseket, és én ezt nagyon nagy örömmel csináltam otthon. Engem ez motivált, én ezt nagyon, nagyon szerettem azt az időszakot, az jó volt. És akkor segített, hogy már volt otthon egy saját bellem.
Aha. És most mik a sportban vagy az edzéssel a céljaid?
Az igazság, hogy így a karácsonyi beigli szezon után megint a fogyás. Most azért följött egy pár kiló. És ugye
jó, de te tudod az útat, tehát ismered már.
Én ezt vallom, meg ez vált be, meg ezt mondom másoknak is, hogyha csinálom, akkor működik. Tehát, hogy most
igen.
Megint elkezdtem csinálni januártól rendszeresebben, és jobban odafigyelek, és működik.
Hát
most megint beindult a fogyás, aztán majd szépen lemegy az.
Egyébként én is mindig ezt szoktam mondani, emberek vagyunk, ha ott a beigli, most miért ne együk meg? egyszer élünk, nem?
Meg nem lehet folyamatosan aszkézisben élni.
Persze,
ez nem fenntartható.
Pontosan. Egyszer így elborul, és akkor mindent megeszel. Néha kell egy kis kibillenés.
Na de az életmódváltásban is ez a lényeg, hogy nem szabad szélsőségeket.
Nem, abszolút nem.
Meg kell találni.
Meg hogyha van egy családi esemény, most miért tagad meg magadtól?
Így van.
Szóval nyilván szeretettel sütötték azt a beiglit, úgy kapod, most miért mondanád azt, hogy köszi, én nem.
Így van. Tehát az edzésben ez az egyik, hogy az a pár kiló az azért megint lemenjen, megint jó formában legyek. Szeretném megcsinálni a Warrior Testnek a következő szintjét.
Oh, igen, az jó.
Úgyhogy az egyes megvan, úgyhogy jöhetne a kettes, ahhoz még a
snatchet gyakorolni. Igen, ezt akartam én is mondani.
Igen. És amire nagyon rákattantam most, aztán meglátjuk, hogy hogyan jön össze, az a hideg fürdőzés kapcsán, az a téli Balaton átúszás. Aha. Ami úgy valamiért nagyon birizgálja a gondolataimat, és nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, minden esetre elkezdtem készülni rá.
Aha.
Mert az egy nagyon nagy dolog lenne, hogyha sikerülne ezt megcsinálni. Igen. Résztávon, tehát nem a teljes távot, résztávon. De nekem a hideg fürdőzés annyit adott, hogy utána, amikor már ez kicsit rutinosabban ment, akkor éreztem, hogy jöhet az a pont, amikor megpróbálok elkezdeni úszni is. Ugye azért azt mondjuk el, hogy a hideg zuhany, a hideg fürdőzés és a hidegvizes úszás, az azért ez három különböző dolog.
Igen, égés föl.
Igen, nagyon más. És amikor benne vagy a vízbe, és ott ücsörögsz benne 10 percet, az nagyon nem olyan, mintha úszol benne 10 percet.
Igen.
Hiszen sokkal hamarabb kihűl a szervezet. Az egy természetes reakciója az emberi szervezetnek, igen, hogy a végtagokba összeszűkítik az ereket.
Óvja.
Igen, elkezdi óvni, tehát nem kap annyi vért, tehát az izmok nem dolgoznak annyira, tehát elmegy
minden
az erőd.
Minden nehezebb.
Úgyhogy ezért is azt mondják, hogy szigorúan tilos mély vízben és bója nélkül úszni.
Így van. Úgyhogy senkit nem bíztatunk ilyesmire.
Igen, ez egy tök más dolog. Viszont mostanában elkezdtem úszkálni egy kicsit a hidegvizes fürdőzés után. Elkezdtem járni az úszodában úszni, hogy az ugye kell hozzá valamilyen úszás, erőnlét is. Igen. Itt azért trükkös, mert hogy a hidegvizes úszásnál ezt a nagymama úszást kell gyakorolni, hogy a fejed kín van benne mindig.
Igen.
Az
brutál,
az teljes időszak alatt benne van a fejed. Én leszoktam menni víz alá, hidegvizes fürdőzésnél is. Azért az egy ad egy pluszt az egészbe.
Hisz tegyük hozzá, hogy a bolygó ideg vége a fejtetőn van, és hogyha otthon mondjuk hideg zuhanyozunk, és odaengedjük a vizet, az azért egy kis plusz tud adni.
Tudám. Én nagyon emlékszek az elsőre, amikor először víz alá mentem, és ez az agyfagy, amikor
összeránt mindent.
Igen, de a fejemet is, tehát, hogy mintha így össze akarták volna nyomni a koponyámat, ilyen nincs, ez nem jó. De utána jó volt.
Igen.
És utána... annak, aki fél tőle, és először fogja csinálni, azért azt mondjuk el, hogy nekem is úgy volt, hogy az első hidegfürdőzésemnél annyira elzsibbadt a lábam, hogy mintha lebénult volna.
Igen,
láttam, hogy lépkedek, de nem éreztem semmit.
Ezt most szombaton is szóvá tették, nyilván ez minden kezdőnél így van, de még én is érzem, hogy hideg. Tehát ez nem lehet hozzászokni. Tehát a hideg mindenkire ugyanúgy hat.
Hideg az hideg, de már a második fürdőnél nem zsibbadtam.
Így van, egyre jobb.
Adoptálódni hozzá a szervezet, abszolút. Azért kezdi megszokni.
Abszolút, mindenhez tudunk alkalmazkodni.
És nekem csak az legelsőnél volt ez, hogy figyelnem kellett, hogy nehogy a lépcsőt lerúgjam, mert nem éreztem a lábamat.
Igen.
És utána ez egy kicsit jobb. Tehát aki először csinálja, vagy fogja majd csinálni,
ne jegyen meg
tőle, ez egy tök természetes dolog, és ez később egy kicsit jobb lesz azért.
Persze. Vagy eljöhet is, hogy csatlakozhat hozzánk a fürdésekhez. Megtanítjuk a módszert.
Hát csak úgy. Aki először akarja ezt csinálni, az csak úgy, hogy jöjjön el egy csoportos alkalomra. Nem csak azért, mert a csoport szellem segít, hanem azért, mert ott vannak azok a tapasztalatok.
Nem csak én, hanem többen is már a sokadik, x-edik fürdésen vagyunk túl, és tudják segíteni, aki ott először van.
Igen. Figyelsz rájuk, és tudod segíteni őket, mert lehet ezt rosszul csinálni.
Igen, neked is, és nekem is voltak rossz tapasztalataim más helyszíneken, nem akarjuk nevesíteni, de sokan elég amatőr módon csinálják, tegyük hozzá.
Tehát mindketten láttunk olyat, hogy lehet ezt rosszul csinálni, igen, és igenis lehet rosszul csinálni. Úgyhogy mindenkit csak arra biztatok, hogy jöjjön el egy ilyen csoportos alkalomra. Plusz még azért is, mert ott a légzéstechnika, amit mindig csinálunk.
Ez egy nagyon jó dolog, igen.
Szóval erről még nem is beszéltünk, pedig ez egy annyira zseniális dolog. Ugye a Wim Hof légzésről beszélünk,
igen,
ami egy nagyon érdekes, nagyon különleges élményt adott nekem először. Amikor én megismerkedtem, én a hidegterápiával kapcsolatban ismerkedtem meg a Wim Hof légzéssel, ugye a kettő nehezen elválasztható, aki ismeri Wim Hofot, igen, a légembert.
Hisz ugye neki ez a hármasa, amit tanít a légzés, a hidegterápia, és maga ez a mentális tudatállapot, amit így propagál ő.
De nem tudod elválasztani.
Nem, ez mind összefügg.
Nem tudod elválasztani, igen. Mert a légzés, ez a légzés technika, ez fölkészít arra, hogy utána bemenj a hideg vízbe.
Igen.
Tehát olyan testi reakciók is jönnek, igen, amik ugye segítenek kicsit tompítani a fájdalom.
Pontosan, igen. Ez egy nagyon elviselni. Fontos része. Igen.
Nagyon fontos része. És nekem ez a légzés technika olyan új élményeket adott, amit máshol soha nem tapasztaltam meg. És én ezt azóta is csinálom, ezeket a légzés technikákat, és nagyon szeretem.
Én is, hogyha időm engedi, mindenképpen.
Volt, természetesen ezt is mértem. Szeretem ezt is mérni.
Az elején én is mindig, de aztán elengedtem.
Most már elengedtem.
Ugyanígy. Na látod, ez az, hogy így tapasztaltabbak lettünk, és kit érdekel? Az érzetre mész te is, nem? Igen. Hogy jó legyen.
Pontosan. Ja. És ugye ennek is az a lényege, hogy, mint, hogy úgy áll be az egyensúly, mint amikor az ingát kimozdítasz az egyik oldalra, kimozdul ide is, kimozdul oda is, aha, és a végén beáll középen, a végén beáll az egyensúlyi állapotba. Itt ugyanezt csináljuk a szervezetünkkel egy kicsit,
igen.
Hogy kicsit fölnyomjuk az oxigén szintet, aztán kicsit fölnyomjuk a széndioxid szintet, kilengetjük két irányba, a két, igen, széléig, és utána beáll egy ilyen egyensúlyi állapot. És ezt nem lehet máshogy, ezt nem lehet elmagyarázni, ezt nem lehet megfogalmazni, hogy
nem,
ez mi.
Nem, ez ugyanolyan, mint a hidegfürdőzés utáni élmény vagy érzet, nem tudjuk szavakba önteni, azt át kell élni.
És amikor ugye van egy olyan szakasz, amikor egy intenzív, nagyon oxigéndús légzést végzünk, és utána van egy légzés visszatartás.
Egy túllégzés, majd egy visszatartás.
Egy túllégzés, igen, visszatartás. És például ez is nagyon érdekes volt, hogy a visszatartás szakaszában, amikor lecsökken a vér-oxigén szint, nekem volt, hogy 40-re lecsökkent. Hát ott illene rosszul lenni, vagy ott illene mentőt hívni,
igen,
hozzám.
Igen, ugye a Covid alatt mondták, hogy 85-nél már mentőt kell hívni, mert már ott kalapkabát. Aztán tényleg Wim Hofba meg olyan extrém alacsony szintre le lehet menni, hogy csak na.
Igen.
Azt gondolnánk, hogy életidegen dolog. Hogy
életidegen.
És mégis, igen.
És ad egy olyan különleges érzést is mentálisan és spirituálisan, és egy olyan élmény, amit nem lehet elmagyarázni. Hogy egyszerűen ad egy lelki nyugalmat, ad
annyira jó úgy kezdeni a napot, igen.
Ez egy meditatív állapot. Én ezt a légzés technikát erre is használom, hogy ez nálam egy meditáció, aminek része egy ima, része az Istennel, vagy mások univerzumnak hívják, igen, vagy igen, mások erőnek.
Sokan
hívják.
Azt mondják, hogy így kinyílik a világ, igen.
Én tudom, biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan állapot, ami mással nem összehasonlítható, és nekem ez egy csodálatos eszköz arra, hogy ezt használjam az Istennel való kapcsolódásra. Uh-huh. A meditációhoz, az imához nekem ez, és a vízben töltött állapot ugyanez.
Igen.
Tehát az nekem beleégett az emlékezetembe, amikor először belementünk a hideg vízbe, nagyon rossz. Senki nem mondja, hogy az jó, azt nem tudod megszokni.
Mindig rossz.
És
ezt el is mondom.
Igen. Tehát aki azt várja, hogy az majd ő bírni fogja, nem fogja bírni, mert az hideg. Az szúr, az zsibbasz, az fáj, az, igen, nem jó. És lementünk a víz alá, ugye azt hiszem, te vezetted, mondtad, hogy akkor légzés ki, sújt le a víz, igen, alá, az nehéz, tehát azért ott nehéz rávenni magát az embernek. Lementünk nyakig a vízbe, és eltelt egy olyan 45 másodperc, egy perc, nem tudom pontosan, és ugye előtte ugye az az intenzív légzés, az a...
Igen.
És ugye csak a légzésre tudsz figyelni. És egyszer csak jött, mintha elvágták volna egy másodperc alatt. És jött egy olyan csend, egy olyan megnyugvás, egy olyan meditatív állapot, amit nagyon nehéz.
Nekem semmi más nem adta még ezt vissza.
Ugye? Nekem sem, hogy bizonyos dolgokban fölélénkülnek az érzékeid.
Igen.
Tehát jobban hallok dolgokat, jobban meglátok dolgokat, mintha lelassulna az idő.
Igen, abszolút. De közben meg így rohan.
És közben meg rohan az idő.
Igen.
Nem veszed észre, hogy mennyi idő telik el, de közben fölfogsz minden hullámot magad, igen, körül. Igen, közben, igen, meg tudod számolni a kacsákat, és hallod a vonatot, hallod a környezetet,
de hangját. De nem érdekel semmi.
És nem érdekel semmi, mert ott vagy abban a pillanatban.
Igen.
És számomra ez egy olyan különleges élmény, nekem ez egy spirituális, egy lelki élmény.
Abszolút.
És ezért...
És
ezért...
ezt tök jó megosztani így másokkal, hogy együtt.
Igen. És szerintem nagyon fontos, amit már mondtam korábban is, hogy a testi és a lelki egyensúly az nem szétválasztható. És ezek az alkalmak, ezek a hidegfürdések például nagyon sokat tudnak ebbe segíteni, hogy egy kicsit a lelkeddel is foglalkozz. Nekem a keresztény hitem az nagyon sokat hozzá tud adni abban, hogy én ezeket tudom mihez kötni, én ezt meg tudom fogalmazni, hogy számomra az nem egy erő, számomra az nem az univerzum, vagy nem a sors, vagy nem a véletlen, számomra az Isten, egy megfogható valós dolog, akivel kapcsolatot tudok teremteni. És ezek az alkalmak, ezek mindig nagyon sokat segítenek, hogy egy kicsit az ember tudjon foglalkozni a lelkével is, mert muszáj megtalálni az egyensúlyt abban.
Igen, és manapság ebben a rohanó világban talán ez a legnehezebb, az egyensúly.
Pontosan, igen. Úgyhogy a hidegterápia az egy zseniális eszköz ehhez, és aki most gondolkozik ezen, hogy belevágna, a legjobb idő, mert hogy most van a szezonja,
így van.
Még egy mást is átfelési ki fog tartani, és vannak ezek a csoportos alkalmak, és sokkal jobb. Én amikor egyedül megyek, akkor sokkal nehezebb rávenni magam.
Ez így tényleg így van. És akkor már nézed az időt, hogy még mennyi, de csoportban meg úgy megnyugszol. És én is most néztem a hétvégén az arcokat, és mosolyt láttam rajtuk, akik még ockodtak, hogy én ugyan be nem megyek, a végén már olyan, mint a gyerek úgy jöttek ki, ilyen gyereki örömmel tényleg.
Hát a végén az mindennel össze... vagy semmivel össze nem hasonlítható az élménye. Nem csak az, hogy megcsináltad, hanem tényleg az a
testednek a reakciója, ezt nem lehet elmondani, ezt át kell élni.
Igen. És amikor egyedül megyek, azért volt már olyan, hogy ott voltam levetkőzve egy szág gatyába a vízbe, az a legnehezebb pont. Tehát nekem az a legnehezebb, amikor ott állok, készen arra, hogy belelépjek a vízbe, és azt megtenni. Azt
és hogy menjek, vagy nem menjek? És velem is
vagyok,
volt ilyen.
Amikor már bokáig benne vagyok, akkor már nem érdekel, akkor már úgyis belemegyek.
Igen.
De az első lépés, az nehéz volt. És azért volt olyan, amikor egyedül voltam, nem volt ott senki körülöttem, fújt a szél,
igen, és nincs jó
borulva,
idő.
Nem
hülye
volt jó
idő.
Hülye
vagyok én, már megint itt vagyok.
Csodá, én ja, ezt ja. Nem.
De és megcsinálod, úgy, és bam!
Igen, és úgy voltam vele, hogy fene, önérzet is van a világon, csak megcsinálom. És sose bántam még meg. Egyszer sem. Nem volt még olyan, hogy megbántam volna. Olyan már volt, hogy nem jól csináltam. Ugyanis az nagyon fontos, hogyha végén ugye nem mozgunk eleget, és nem tudjuk visszamelegíteni magunkat, akkor elremegünk.
Igen, és még akár estig is még tök hideg vagy, és remegsz.
Igen.
És ez nem jó élmény. És ezért jó tényleg, hogyha van valaki, aki megtanítja ezt a dolgot.
Kétszer volt nekem eddig ilyen, szerencsére nem sokszor. Az elsőnél nem tartott sokáig, ott az autóba vissza tudtam annyira melegedni. Uh-huh. A második az viszont most volt két napja, amikor siettem, ugye időre kellett
nem menni. Nem mozogtál se előtte, se után.
És úgy jött ki a lépés, hogy azt gondoltam, hogy még egy gyors fürdő belefér, ugye vendégségbe mentünk, de időre. Mondom, még egy gyors fürdő bele fog férni. És a végén elment az idő, mondom, jó, akkor mozgok egy kicsit, és hogy amíg nincs rajtad ruha, addig nem érzed annyira.
Igen,
nem fázol.
Igen, utána kezdesz erre.
És utána, amikor fölöltöztem, akkor kegyetlenül elkezdtem remegni. De úgy, hogy beszélni alig bírtam, meg vezetni alig bírtam, meg így járt a kezem. És az nem jó, az nagyon rossz volt, úgyhogy ilyet nem fogok még egyszer csinálni. Rá kell szárni az időt, ez része kell, hogy legyen az egésznek, hogy utána vissza kell melegedni, mert ez a remegés, ez nem jó.
Köszönöm szépen, Roland, az interjút. Nagyon, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon motiváló és tiszteletre méltó az út, amit te megtettél, és tényleg én mindenkit arra biztatok, hogy soha nem késő elkezdeni, hisz a te példád is ezt mutatja, hogy igenis lehet változni, ha akarjuk. És szerintem ez a kulcs.
Ez így van. Ezt örülök, hogy te is elmondtad, ezt én is el szerettem volna mondani, hogy soha nem késő elkezdeni. Nincs sehova kőbe vésve, nincsenek erre előír dolgok, hogy mit, mikor kell, hogy hány évesen lehet, vagy nem lehet. Edzésre is el lehet menni, fürdeni, mindent bármikor el lehet kezdeni. A lényeg az, hogy a mai nap tegyél meg valamit, amit tegnap nem tettél meg. Hogy holnap legyél egy kicsit jobb, mint ma voltál.
Pontosan.
Ennyi. Egy nap, mindig csak egy nap. Tehát én ebben hiszek, hogy a keresztény hitnek az egyik alapja, hogy a mai nap a miénk, a holnapi nap az már nem az enyém, azzal nem én rendelkezek, de amit a mai nap megtehetek, azt tegyem meg.
Nagyon jó gondolat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszi, Roland. Ha tetszett az adás, kérlek kövessd be a csatornát, amin éppen hallgatod, vagy lájkolt, kommentelt. Ez egy apró adomány egy kis csatorna életében, ami semmivel se kerül neked, de sokat segíthet több emberhez eljutni nekünk. Köszönöm. Találkozunk a következő adásba. Sziasztok!